Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 38. Zsoltárunk első versét. A 38. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: haragodnak nagy voltában megindulván, ne fedj meg, Uram, engem. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 214. dicséretünket. A 214. dicséretünket első 7 versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik: sok nyavajánk van, atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol nem találunk.
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg a Zsoltárok könyvéből. Az 5. Zsoltárban így olvassuk Isten írott igéjét. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat. Ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat. Jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki a hamisságban gyönyörködnél. Nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekvőt. Elveszted, akik hazugságot szóltak. A vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig kegyelmet sokaságából házadba mehetek. Leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt. Egyengesd előttem a te útadat. Mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Károsztasd őket, ó Isten! Essenek el saját tanácsaik által. Taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek minnyájan, akik bíznak benned. Mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed jó voltoddal, mint egy pajzsal. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben, és annak magyarázatát tegye érthetővé a számunkra. Most gyertek, fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, köszönjük néked, hogy imádattal és hódolattal állhatunk meg előtted. Megengedhet, hogy eljöjjünk a te házadba, és most szeretnénk imádni téged, az örökön örökké élőt, a világnak teremtőjét, fenntartóját, gondviselőjét, aki szerettél bennünket, aki szeretsz most is minket, és aki szeretetednek bizonyítékát adtad akkor, amikor Jézus Krisztus által eljöttél és meghaltál a Golgota keresztjén. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy meghaltál, de feltámadtál, és te vagy a mi egyedüli üdvözítőnk, életünknek a földön is és a mennyben is boldoggá tevője. Szeretnénk hódolni előtted, és kérünk most téged arra, hogy szent lelked által szólj hozzánk. Értesd meg velünk a te igédet, üzenetedet, és kérünk, hogy segíts megnyitni a szívünket a te szavad előtt, segíts befogadni, segíts követni azt, amit mondasz nekünk. Látod, hogy magunktól képtelenek vagyunk érteni és követni. Légy segítségül nékünk, tehetetlenségünkben. Köszönjük néked, hogy a te segítségedet kérhetjük, és hisszük, hogy nem talál kérésünk süket fülekre te nálad. Áld meg, kérünk, mindnyájunk szívét, akik idejöttünk, a gyászolókat, az örvendezőket, a keresőket, a benned örvendezőket. Kicsiket, nagyokat, időseket, fiatalokat. Kérünk, hogy a te áldásoddal hadd térhessünk haza innen, hogy az életünk inkább és még jobban dicsőítsen téged, még inkább és még inkább mutasson tereád, ott, ahova állítasz bennünket a hétköznapi életben. Kérünk, hogy nagy nevedért áldj meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük a 151. dicséretünket. A 151. dicséret így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Thank you. Isten tiszteletünk alapigéjét Sámuel könyvéből olvassuk, pontosan Sámuel első könyvéből, a 9. részből, a 27. versből. Sámuel első könyvének 9. részében a 27. vers így hangzik: mikor pedig lemenének a város végére, Sámuel mond a Saulnak: mondd meg a szolgádnak, hogy menjen előre előttünk, és előre ment, te pedig most állj meg, hogy megmondjam néked az Istennek beszédét. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt napokban szomorú katasztrófa híre járta be az országot. A siófoki tragédia híre. A buszsofőr nem állt meg a vasúti átjáró lámpájának piros jelzésénél. A szörnyű következményt azt hiszem, hogy minnyáján láttuk. Felismerhetetlenségig összeroncsolódott autóbusz és a földre fektetett holttestek. Amikor ilyen történik, az rögtön a hírek elejére kerül, az újságok címlapjára, és az emberek megrendülve hallgatják, olvassák, nézegetik a képeket. Most nekünk is meg kell állni, és meg kell hallgatni az Isten üzenetét ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Úgy, ahogy egyszer Saulnak meg kellett állnia, és meg kellett hallgatni, hogy mit üzen neki az Úr Sámuel próféta által. Nos, az Úr katasztrófa kapcsán hadd hívja fel a figyelmünket először az engedélyeire és a tilalmaira, másodszor arra, hogy mivel jár ezeknek a figyelmen kívül hagyása, harmadszor pedig arra, hogy mit tesz azért, hogy a tilalmait és engedélyeit betartassa velünk. Kezdjük tehát azzal, hogy Isten hadd hívja fel a figyelmünket az ő engedélyeire és tilalmaira. Isten az igéjében engedélyeket és tilalmakat adott elénk. Ha tetszik, villogó, fehéren és pirosan villogó lámpákat. Már az Édenkertben is odaállított az ember elé egy ilyen villogó jelet. A kertnek minden fájáról bátran egyél, ez a fehér jel. Szabad menni. Ezt szabad tenni. A kertnek minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának a fájáról arról ne egyél. Ez a piros jel. Volt, amit szabad volt tenni, volt, amit tilos. A részünkre a 10 parancsolatban vannak meghatározva az engedélyek és a tilalmak. Abban a 10 parancsolatban, aminek a legjobb magyarázatát Jézus Krisztus adta a hegyi beszédben, illetve amivel teljes összhangban állnak az újszövetségi levelekben olvasható apostoli útmutatások, hétköznapi életre, erkölcsre nézve. Ezek szerint szabad Istent imádnunk, de tilos ő helyette mást imádnunk. Szabad, mint láthatatlan urat szeretnünk, de tilos kiábrázolni képben vagy szoborban. Szabad megszólítanunk és beszélni vele, de tilos a nevét hiába emlegetni. Szabad az ő napját megszentelnünk, de tilos ezt a napot megszentségtelenítenünk. Szabad a szüleinket és az idősebb embereket tisztelnünk, de tilos megvetni őket. Az általa szabott korlátok közt, tudnélik a házasság korlátai között, szabad a szexualitás, de ugyanebben a vonatkozásban megtiltja a korlátok átlépését. Szabad igazat mondanunk, de tilos hazudnunk. Szabad az életet védenünk, de tilos azt önkényesen kioltanunk. Szabad szerinte való dolgokat kívánnunk, de tilos azt kívánni, ami a másé. Szabad a férjnek úgy szeretni a feleségét, mint önmagát, és szabad a feleségnek engedni a férjének, de tilos az ellenkezőjét művelni. Szabad a gyermekeinket az Úr intései szerint nevelni, de tilos önfejűen művelni ugyanazt. Szabad a kormányzatoknak Istenre figyelve vezetni a rájuk bízott népet, de tilos a népet az istentelenségbe vezetni és ahhoz szoktatni. És lehetne sorolni ezeket a törvényeket. A lámpa villog. Hol fehéren villog, hol pirosan villog. Elmondhatjuk összefoglalva, hogy Isten az élet különböző területeire nézve, úgy az egyéni életre nézve, mint a családi életre, a gyülekezeti életre, a társadalmi életre nézve, felállította a szabad jelzéseket és a tiltó jelzéseket. Ezeket a dolgokat, ahogy mondtam a legelején, a Bibliában közhírré tette. Közhírré tette. Ráadásul nem csak a Bibliában tette közhírré, és mindenki számára hozzáférhetővé, megismerhetővé ezeket a törvényeket, hanem még a lelkiismeretünkbe is beleírta. Még a lelkiismeretünkbe is beleírta. Látnunk kell azt, testvéreim, hogy Isten mindent megtett azért, hogy mi, emberek, ismerjük azokat a piros, meg fehér jelzéseket. Itt mindjárt szeretném aláhúzni azt, hogy Isten nem csak tilt nekünk dolgokat. Nagyon sokszor ez a tévképzet él az emberek fejébe, hogy az Isten csak megtilt dolgokat, Isten mint egy ilyen tilalomfa szerepel az ő képzeletvilágukban, és olyas valaki, aki semmit nem enged az embernek, de mindent lehatárol, és mindent behatárol, és korlátokat állít mindenhol elénk, és végül csak mint egy rab úgy tudunk állni, mert fél centire előttünk, hátulunk, mellettünk, fölöttünk, alattunk, mindenütt kőfalak vannak. Isten nem csak tilt, hanem egy csomó mindenre szabaddá is tesz bennünket. De a szabadságunkat mégis körülhatárolja. A liberális emberek arról álmodoznak, hogy bárcsak minden korlátozás nélkül szabadok lehetnénk. Nem kellenek semmiféle korlátok nekünk. Úgy akarunk élni, hogy mi nekünk jónak tűnik, jónak látszik. De ebből, testvérek, nem születik más, mint káosz, mint zűrzavar. És egyébként ilyen nincs is. Nem létezik olyan, hogy korlátok nélküli szabadság. Ezzel egyedül egy valaki rendelkezik. Az élő Isten, akiről azt mondjuk a Biblia alapján, hogy ő a szuverén Isten. Ő teljes, abszolút szuverenitással rendelkezik. Ő abszolút értelemben szabad. Mi nem vagyunk azok. Abszolút korlátok nélküli szabadság nincs is. Tehát nagyon fontos, testvérek, hogy egy kicsit visszatérjünk magunkhoz, hogy ismerjük, és jól ismerjük Istennek ezeket a jelzéseit. Nagyon jól kell ismernünk, mert hogyha kimegyünk a közlekedésbe, akkor tudnunk kell, hogy a piros lámpa az a vasúti átjárónál mit jelent, meg a fehér is mit jelent. Meg az útkereszteződésbe a piros és a zöld jelzés. Nem is engednek ki bennünket a közlekedésbe, jó esetben, hogyha ezeket nem ismerjük. Ismernünk kell a világ alkotójának és az Urának a törvényeit is, testvéreim. Sokkal jobban kell ismernünk, mint ahogy ismerjük. És nem csak ismernünk kell ezeket, hanem, hogy így mondjam, a magunkévá is kell ezeket tenni. A közlekedési törvényeket is a magunkévá kell tenni a kressz oktatáson. Azt nem csak úgy ismerjük, aztán utána azoktól teljesen függetlenül vezetjük az autónkat. Úgy, hogy mi jónak gondoljuk. Hanem azokat el kell sajátítanunk, a magunkévá kell tenni azokat. Igen, a városban 50-nel lehet menni, vagy a stopptáblánál meg kell állni. És utána, miután a magunkévá tettük ezeket, követnünk is kell őket. Követnünk kell a gyakorlati életben. Ugyanígy kell, testvéreim, az Isten törvényeivel is cselekednünk. Megismerni, elsajátítani, a magunkévá tenni azokat, és törekedni arra, hogy betartsuk az ő szabályait. A tilalmakat és az engedélyeket. Olyan jó, testvéreim, azt tudni, hogy Istennek ezek a törvényei, amikre itt utalok, csak nem tudunk most részletesen belemélyülni ezekbe, Istennek ezek a törvényei érvényesek ma is. Ő ezeket a törvényeket, hogy így mondjam, tőlünk függetlenül alkotta meg, nem kérdezte meg Mózest, meg nem tudom még kicsodát, hogy jó lesz ez így. Egyet értesz ezzel, hogy ne lopj, meg ne hazudj, vagy ne parázd, hogy tiszteld apádat, és egyet értesz ezzel. Nem kérdezett meg senkit, egyszerűen kőtáblába véste, és odaadta. Jézus nem kérdezte meg a tanítványit, hogy egyet értetek azzal, hogy szeresd ellenségedet, mint magadat. Nem kérdezte meg, hogy mi, mit mondunk ezekre, hogyan véleményezzük az ő törvényeit. Tőlünk függetlenül megalkotta, és átnyújtotta nekünk a Bibliában. És ezek a törvények, amiket ő alkotott meg, mind a mai napig érvényben is vannak, és érvényben is maradnak a világ végezetéig. Aki megpróbálja ezeket hatálytalanítani, az egy bolond ember. Ezeket a törvényeket én, vagy bármelyikünk, vagy bárki, aki kint van, nem helyezheti hatályon kívül. Nem mi hoztuk őket, nem is helyezhetjük őket hatályon kívül. Isten hatályon kívül helyezhetné őket, mert ő alkotta ezeket a törvényeket. Ő a törvény adó, a törvény hozó. Megtehetné ezt, de nem tette meg. Nem tette, mert nem is fogja megtenni. Törvényei örök törvények. Ezek az ő saját létezésének, életének is a törvényei, és ezeket nem fogja megváltoztatni. Azért az Istennek a törvényei, most gondoljunk egyszerűen a 10 parancsolatra, vagy annak hegyi beszédben történt interpretációira, érvényben vannak, hála az Úrnak. A jelzés most is megy. Pirosan villog, és fehéren villog. És villogni fog, amíg világ lesz. Akkor is, testvérek, hogyha az ember, az Isten ellen lázadó ember a fogát csikorgatja, és megpróbálja ezeket a törvényeket egyrészt hatályon kívül helyezni, és mindenféle érveket felsorakoztat arra, hogy ezek ma már nem érvényesek. Mert hogy ezek a törvények már nagyon régiek. Hát tényleg régiek. De azért, mert régiek, még érvényesek. Megmondják az emberek, hát ezekkel már nem kell foglalkozni, hát ezek a zsidóknak adattak. Ezek nem csak a zsidóknak adattak, hanem minden embernek adattak. Ahogy a Bibliából ez elénk jön. Minden embernek adattak. Aztán az ember testvérek nem csak ilyen dolgokat művel, hogy próbálja ezeket így hatályon kívül helyezni, hanem az ember, az Isten ellen lázadó ember megpróbál új törvényeket alkotni. Hát igen, hát a Bibliában az van, hogy a homoszexualitás bűn. Amit korlátozik, de én ma már azt mondom, hogy ez nem bűn, sőt, nagyon is természetes dolog. És támogatni kell a homoszexuálisok embereket, hogy a jogokat nyerjenek. És a bűnözőket is támogatni kell, hogy ők is jogokat nyerjenek. És a kábítószerfogyasztókat is támogatni kell, hogy ők is jogokat nyerjenek. A gyilkosoknak a védelmére kell kelnünk, hogy ők is jogokat nyerjenek. És amit Isten korlátoz és szabályoz, azokat szépen fölrugdossuk, elsöpörjük a korlátokat, és magunk hozunk létre új törvényeket magunknak, és azok szerint akarunk élni. De testvérek, ezt megtehetjük. Megtehetjük. De nehogy azt gondoljuk egy pillanatra is, hogy mindezáltal az Isten törvényei már érvényen kívül vannak, hatályon kívül vannak, és amikor majd oda kerülünk az Isten ítélőszékel, akkor Isten is a mi törvényeink szerint fog bennünket megítélni. Vagy amikor az utolsó ítélet bírájaként megjelenik, akkor azt fogja kérdezni, ja, hogy na, bocsánat, én megmondtam, hogy ne paráznák, hogy de, hát a ti törvényeitek szerint a házasságtörés az nem paráznaság. Megváltoztatom az én törvényemet, és a ti saját törvényeitek szerint foglak benneteket megítélni. Nem fogja azt tenni az Isten, testvérek, hanem az ellene lázadó ember legnagyobb meglepetésére, hiába jelentette ki ő azt, hogy ez nem lopás, meg ez nem hazugság, meg az nem paráznaság, és hogy minden vallás egyenértékű, Isten nem fogja az ő törvényeik szerint megítélni őket, hanem a saját törvényei szerint fogja megítélni. Engem is, meg a testvéreket is. Mindnyájunkat. Hozhatunk mi testvérek ilyen-olyan szabályokat, törvényeket, megpróbáljuk hatályon kívül helyezni a törvényeket, az semmit nem jelent. Semmit az égvilágon nem jelent. Isten hadd hívja most fel a figyelmünket, testvéreim, az ő törvényére, vagy törvényeire, amiket ő hozott, ami megkérdezésünk nélkül, amiket nem törölt el, és nem változtatott meg, és éppen ezért ezek ma is érvényben vannak. Itt vannak előttünk a Bibliában, a Szentírásban. Nekünk ezeket kell megismernünk, kell ezeket elsajátítanunk, és törekednünk kell arra, hogy ezeket betartsuk a hétköznapi életben. Nézzük azonban, testvérek, tovább a második pontunkat, hogy tudnélik, mivel jár az Isten engedélyeinek és a tilalmainak a megszegése. Hát testvérek, látjuk, hogy egy emberi szabálynak a megszegése mivel jár. Látjuk. Nem tartom be a piros jelzést, rámegyek a sínre, és jön a vonat, akkor ez adott esetben, nem is tudom, 34 halottat jelent. Ez egy tragédiával jár. Pedig itt még nem is Isten törvényeit, hanem csak emberi törvényeket, emberi előírásokat szektünk meg, és már is tragédiához vezetett. Testvérek, az Isten törvényeinek a megszegése hasonlóan tragédiához vezet. Ezt a tragédiát így nevezi a Biblia, hogy pokol. Pokol. Kárhozat. A kárhozat már itt a földön elkezdődik. Annak az életében, aki az Isten törvényeire fittyet hány, és új törvényeket alkot, és azok szellemébe éli a maga kis életét. A pokol itt a földön elkezdődik. Belenézünk, testvérek, egy embertársunknak a szemébe, és a pokol látszik benne. Olykor. Találkozunk olyan súlyos, lelkileg beteg emberekkel, akik már a pokolban égnek tulajdonképpen, itt a földön. Hány boldogtalan, szinte mondom a pokolban élő alkoholista férfivel, apával, depressziós, káromkodó nőkkel, karrier oltárján a gyerekeiket föláldozó anyákkal, élthajhász és érzelmileg totál kiégett fiatalokkal, hány ilyen emberrel lehet ma találkozni, testvérek? Nem kell nagyon messzire menjünk. Mennyi ilyen szétesett család van, vagy ha nem is esett szét, mégis a pokolban élnek, az otthoni kis pokolban. Hány olyan ember van, aki X alkalommal lett öngyilkos, vagy éppen öngyilkosságot forgat már a fejében, mert elege van az egészből, a pokol szenvedéseiből, amiket már itt átél. Megnézzük, testvérek, híres magyar népünknek a családjait és egyéneit, és látjuk, hogy ez a nép, testvérek, éppen azért, mert az Isten tilalmait és törvényeit nem veszi komolyan, már is a pokolban van. Lehet mondani. Hát igen, hát ez szerintem nem nagyon kell magyarázni. Ez egy olyan magától értetődő dolog. De az már sokszor nem magától értetődő dolog, hogy miért is van ez. Azért, testvérek, mert az Úr megmondta, hogy őt szeressük, és az embertársainkat is szeressük, hogy leegyszerűsítsük az ő törvényét. Jézus így egyszerűsített el az összes törvényt. Szeresd az Istent, és szeresd az embertársadat. És mi erre, magyarok, tisztelet a kivételeknek, fittyet hányunk. Se Isten nem szeretjük, se a másikat nem szeretjük. Isten helyett szeretjük a pénzt, mindenek fölött imádjuk önmagunkat, embertársainkat se szeretjük, mert a gyerekeinket még megszületésük előtt ezer számra elküldjük az abortusz által a halálba, mert örömmel és kéjjel hazudozunk egymásnak, a becsületesség álorcája mögé lopkodjuk egymás vagyonát, és csaljuk meg a másikat. Ahogy ez egyik próféta mondta, hogy mindenki a másik feleségére nyerít, ilyenek a férfiak legnagyobb része. Testvérek, örömmel és kéjjel, nagy nyilvánosság előtt szegjük meg az Isten szeretetére és az ember szeretetére vonatkozó isteni parancsolatokat. Csoda, hogyha mindezért a pokol tüze kezd már itt a földön égni a szívünkben, a családi otthonunkban vagy az országunkban? Nem csoda, testvérek. Ez a törvény. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja a halál, és itt a halál szó a kárhozatot jelenti. És aztán, testvérek, beszélni kell arról, hogy nem csak a földön kezdődik a pokol, hanem a halál után kiteljesedik a pokol. Kiteljesedik a pokol. A poklot Isten az örök halálnak nevezi. Az egy olyan állapot, amiben az ember Isten nélkül, Isten haragja alatt éli az életét. Örökkön, örökké. A változtatásnak a legcsekélyebb reménysugara nélkül, vagy a változásnak legcsekélyebb kis reménysugara nélkül szenved. Erről nem szoktak beszélni a templomokban. Nem szoktak beszélni. Mondják, pokorról hagyjuk ezt az ügyet, ugye Isten annyira szeret mindenkit, hogy a poklot már el is törülte, már az nincs is. De a Biblia szerint van. Nem csak itt a földön van, hanem a halál utáni világban is van. És lesz is. Örökkön örökké, ahogy a Biblia mondja. Ezt testvérek, ez a pokol, ez a halál utáni pokol és kárhozat, ez ha úgy a világnak minden nyomorúságát úgy egy kalapba bele lehetne önteni, ez a világnak az összes nyomorúsága, szenvedése és kínja egy szalma szál, vagy egy szalma lángocska a pokol kínjaihoz és szenvedéseihez képest. Azt testvérek, mi nem tudjuk elképzelni, hogy a pokol az milyen. De az biztosnak tűnik a Bibliából, hogy egy szörnyű hely, és egy szörnyű állapot az, akik ott vannak. Ott aztán, testvérek, majd az emberek elmélkedhetnek arról, hogy van-e Isten, vagy nincsen, hogy be kell-e tartani a törvényt, vagy nem kell betartani. A Biblia szerint ott lehet majd vitatkozni arról, hogy a drog most jó, vagy nem jó, meg a homoszexualitás, hogy most ez kell, vagy nem kell, meg hogy most a fundamentalizmus, meg a tolerancia, az most hogy van, meg mint van, lehet vitafórumokat rendezni a pokolban, lehet meghívni a sátán díszvendégnek, és a démonok lesznek a nézősereg, de testvérek, egyet onnan nem lehet tenni, kijönni nem lehet. Kijönni nem lehet. Isten nélkül szenvedéssel teli létezés a pokol. Ez az Isten törvényeinek, tilalmainak, engedélyeinek, azok, illetve ezek megszegésének a végső következménye. Kell, hogy ezt mi fölelevenítsük magunkban, mert valószínűleg mi ezt tudjuk, de kell, hogy ezt ne csak tudjuk, hanem komolyan is vegyük hitáltal, és lássuk is magunk előtt. És végül így érkezünk el a harmadik pontunkhoz. Mit tesz Isten azért, hogy velünk, emberekkel az engedélyeit és a tilalmait betartassa? Látjuk, hogy vannak neki tilalmai és engedélyei. Láttuk azt, hogy ha azokat nem tartja be valaki, annak a következménye a halál, a kárhozat. Már itt a földön elkezdődik, aztán utána kiteljesedik. Isten azonban fáradozik azon, testvéreim, hogy velünk az ő törvényeit betartassa. Hogyan? Hát ha össze kell foglalni, akkor azt mondom, hogy azáltal törekszik betartatni velünk a törvényt, hogy szeret bennünket. Szeret bennünket. Szeretetből megállít bennünket a törvényszegésnek az útján. Megállít bennünket. Megállít, mert látja, hogy olyan úton járunk, hogy az ő jelzéseit csak úgy nagyjából egészéből, vagy csak részben, vagy egyáltalán nem is tartjuk kötelezőnek magunkra nézve, és élünk, ahogy élünk, de Isten látja, hogy jön a vonat. Jön a vonat. És látja azt, hogy ha mi így megyünk tovább, akkor lesz egy nagy összeütközésünk. És nem a vonat fog tönkre menni elsősorban, hanem mi fogunk tönkre menni. És akkor megállít bennünket. Ránk kiált Isten ilyenkor. És azt mondja, állj meg. Úgy egy kicsit, ahogy Sámuel mondta a Saulnak, aki aztán király lett Izrael fölött. Állj meg. Stopp. Stopp. Ne menj tovább ezen az úton. Isten testvérek megtehetné, hogy azt mondja, na csak menjél csak, na nézzük, mi fog ebből kisülni, majd meglátod te is.
De én is, már alig várom, hogy a kározatnak a vonata elüssön téged. Isten megtehetné ezt is, ha nem szeretne, ám de szeret testvérek, és ezért azt mondja, hogy állj meg, mert magadat is, meg a rád bízottakat is a pusztulásba viszed. Állj meg ezen az úton. Olyan hatalommal állít meg testvérek bennünket is Isten, ahogy például Sault megállított, akiből lett Pál apostol. Rohan öldökléstől lihegve, ugye Damaszkuszból, hogy írtsa a keresztjéreket. És akkor Isten megállítja. Stopp, Pál. Így nem mehetsz tovább. Ezzel a hatalommal jön elénk az Isten testvérek, és nekünk is azt mondja, hogy állj meg, mert szeretlek. Ezért mondom neked, állj meg. Isten ezt a stopp jelzést, ezt sokszor a beszédében mondja nekünk. Az igében, a Bibliában mondja. Ezerszer elmondja nekünk testvérek. Én is elmondom, meg lehet nekünk is elmondták már mások, meg lehet mi is elmondtuk már másoknak az ígét, hogy álljanak meg ezen az úton, amin mennek, és élik az életüket. Csak lehet, hogy sokszor ezt a szót mi, vagy az ember egyszer elereszti a füle mellett. Úgy, mint ahogy a piros jelzést is eleresztette valaki a füle mellett, vagy a szeme mellett, vagy az agya mellett. Akkor aztán Isten testvérek olykor, éppen azért, mert szeret, tragédiákat enged megtörténni az életünkbe. Tragédiákat. Oda hoz egy betegséget. És akkor elkezdünk megállni. Mert ha megbetegszik az ember, akkor mindjárt megáll a nagy rohadásból. Kap egy infarktust, vagy mit tudom én, mi történik vele, akkor megáll. Meghal neki valakije, ahogy átélik ezt sokan ugye, meghal valakink. Mindig meg kell állni, ha elvesztjük az egyik szerettünket. Kényszer megálló. És akkor, amikor megállunk, érezzük a kicsiségünket, meg a tehetetlenségünket, és nem is tudunk mit szólni, akkor elkezd hozzánk beszélni megint az Isten. Előtte is beszélt, csak nem akartunk megállni. Most kénytelenek vagyunk megállni, és kénytelenek vagyunk meghallgatni, hogy mit mond nekünk. És Isten megint azt mondja, lehet, hogy fáj neked ez a tragédia, vagy az a tragédia, lehet, hogy fáj. De meg kell állnod, hogy egy még nagyobb tragédiát elkerüljél. És azért állítalak meg, még akkor is, hogyha zúgolódsz ellenem, és elégedetlenkedsz velem, és azt mondod, hogy miért kellett ezt tennie Istennek, és hogy engedhette meg ezt a tragédiát megtörténni. Akkor is meg kell állnod, mert ez a tragédia még kismiska ahhoz képest, ami felé tartasz. És én nem akarom, hogy az elérjen téged. Ezért állítalak meg. És amikor Isten megállít testvérek, akkor elkezd hozzánk beszélni. Nem csak azt mondja, hogy állj meg, hanem még van neki mondani való is. Elkezd például beszélni arról, hogy térj én hozzám. Na most ez nagyon fontos testvérek. Hogy Isten nem azt kezdi el nekünk mondogatni, hogy tartsd be a törvényeimet. Érdekes módon nem ezt mondja nekünk az Isten, amikor megállít. Hanem mit mond? Azt mondja, tér meg. Tér vissza én hozzám. Mert te nekem háttal vagy, és tőlem eltartasz. Fordulj vissza arccal felém, és közel legy én hozzám. Rám figyelj, rám néz, engem hallgass, és velem éld az életedet. Ne ellenem, és ne nekem háttal, hanem felém arccal fordulva. Bizalommal. Szeress engem. Tér vissza én hozzám. Nem azt mondja nekünk, újra mondom az Isten testvérek, hogy na hát, ne lopjál már annyit. Nem azt mondja, hogy ne hazudjál már annyit. Nem azt mondja, ne tiszteld már az apádat, meg az anyádat. Nem azt mondja, hogy legyünk jobb erkölcsű emberek. Nem ezt mondja, testvérek. Hazudik mindaz a lelkész, aki kiáll a szószékre, és erkölcsöt prédikál az embereknek, és azt mondja nekik, Isten azt akarja, hogy jó gyerekek legyetek, jó kislányok legyetek, jó viselkedjetek otthon, mert ha nem, akkor a fejetekre kopít. Isten nem ezt üzeni, testvérek. Isten, akit megállít, annak azt üzeni, hogy térj vissza én hozzám. Ez a megállított ember, testvérek, te vagy, vagy én vagyok, vagy lehet bárki, most is megállít minket az Úr, és azt mondja nekünk, neked, hogy térj meg ember hozzám. az alkotóthoz és a megváltóthoz. Az ember, akit Isten így megállít, elkezdi érteni azt, hogy addigi életében Istennek háttal járkelt a világban. Nem nagyon törődött vele, törvényeit nem tartotta be, sőt megszegte azokat. Helyettük más törvények szerint élte az életét. Talán másoktól elvárta, hogy azok betartsák az Isten törvényét, de ő magától nem várt el ugyanezt. Meglátja, hogy tulajdonképpen bármennyire is esetleg törekedett ezek szerint élni, mennyire nem sikerült neki. És kezd ránehezedni, hogy éppen ezért ő egy bűnös ember. Ez, aki nem tartja be az Isten törvényét, bűnt követ el. Én nem tartom be, akkor én bűnös ember vagyok az Isten szemébe. Kezd rám nehezedni, hogy én egy bűnös ember vagyok. És mint ilyen, nem is érdemelek más, mint a poklot. Ez az igazságos. Nem csak az az igazságos, hogy aki betör, azt kapják el. Nem csak az az igazságos, hogy aki megölt valakit, azt életfogytiglan börtön. Az is igazságos, ha én megszegtem az Isten törvényeit, akkor Isten ítélő keze lesújtson rám. Ez is igazságos. A bűnös ember összetörik az alatt, hogy ő egy kárhozatra méltó valaki. És amikor kezd így összetörni, akkor Isten elé hozza a Golgotai keresztet. És azt mondja neki, hogy nézzél oda, ahol Jézus Krisztus függött. Az a kereszt az én irántad való szeretetemnek a legfélreérthetetlenebb jele. Az is, hogy megállítottalak, de az még világosabban beszél arról, hogy szeretlek téged, mert ott van az én fiam, aki magára vállalta az összes vétkedet, bűnödet, istentelenségedet. És magára vállalta azt az ítéletet is, ami rád kellene, hogy szálljon igazságosan. Ő magára vette. És a pokolra szállt alá. De amikor magára vette a bűneidet és ítéletedet, akkor elvette rólad. És én kész vagyok neked, bűnösnek, érdemtelennek, ingyen, teljesen ingyen megbocsátani és magamhoz visszafogadni. Ezt kezdi el Isten mondani az embernek, akit megállított. Fiamért, az ő vérért, az ő életéért, de egyedül azért hajlandó vagyok téged magamhoz visszafogadni. Megbocsátani neked, és veled tovább menni az utadon. Amikor a bűnös, akit Isten megállított, elkezdi ezeket kapizsgálni, akkor elkezdi megérezni, testvérek, azt a lenyűgöző szeretetet, amivel Isten hozzáfordul. Abban is, hogy megállított, abban is, hogy még mikor nem is értem a föld színén, egy szabadítót küldött nekem, akiről tudta, hogy ő érte, nekem meg fog majd bocsátani. Minden ellenszolgáltatás nélkül, minden fizetség nélkül, az ember elkezdi érezni azt, hogy engem az Isten felfoghatatlanul és érthetetlen módon szeret. És végül, testvérek, nem más, mint ez az érthetetlen szeretet, ez győzi le a bűnös embernek az ellenállását, és ez az, ami miatt egyszer csak kimondja azt az Istennek, ott állva, megállva, kimondja az Istennek, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. És már is hallja is az Isten válaszát, vagy az Úr Jézus válaszát, nem kárhoztatlak téged. Menj el békességgel. Élj egy új életben. Akivel ez megtörténik, testvérek, és így visszatér, megtér az Istenhez, nem az egyházhoz, nem a lelkészhez, nem jobb erkölcsű ember lesz, hanem megtér az Úrhoz, az az ember elkezdi szeretni Istent. Elkezd egy nagy hálát érezni iránta. És mint egy szerető Istenhez fordul, és azt mondja, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Hogy villog a te piros jeled? És hol villog a te fehér jeled? Hadd tartsam be. Azért, mert szeretlek. Azért szeretlek, mert te előbb szerettél. De én is szeretlek most már, és nem kötelességből, meg nem azért, mert érdemeket akarok gyűjtögetni te nálad. Nem ezért akarom betartani te tilalmaidat, hanem azért, mert szeretlek. Az ilyen embernek, testvérek, az életében megjelenik a mennyország. Ahol megvetik az Urat, ott megjelenik a pokol, ahol elkezdik viszont szeretni az Istent, az Urat, Jézus Krisztust, ott megjelenik a menny. A menny az a hely, ahol minden Isten körül forog, és ahol az ott lévők szeretik az Urat, és az Úr áldásaiban részesülnek. Egy boldog állapotban vannak együtt az élő Istennel. Ez lesz itt a Földön. Elkezd a szívemben, a menny öröme, boldogsága megjelni. Elkezd az otthonom egy más otthonnál lenni. Elkezd a munkahelyem egy más munkahelyé lenni. Ahol megjelenik a menny, ott boldogság van. És ha meghalok, mint Istenhez megtért ember, ha meghalok, nem a legrosszabb dolog történik velem, hanem lehet mondani a legjobb, mert végre oda kerülök az igazi, a maradéktalan örvendezésnek és boldogságnak a helyére. Az én Uramhoz. A bűnzsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Testvérek, itt van előttünk ez a tragédia. Sajnáljuk az áldozatokat, meg azokat, akik ott maradtak az otthonaikban. De ez a tragédia most hadd állítson meg bennünket is. És engedjük, hogy Isten most ezt a három dolgot a szívünkre helyezze. Beszélt nekünk az ő lámpáiról, az ő fehér lámpáiról és piros lámpáiról. És elmondta nekünk, hogy ezek ma is érvényben vannak. Ismerd meg, tedd magadévá és kövesd ezeket. Másodszor Isten aláhúzta azt, hogy ha nem követjük, mert nem sajátítottuk el, mert nem is ismerjük, akkor számolnunk kell a következménnyel, ami nem más, mint a pokol. Már a Földön, és aztán utána is. De Isten harmadszor azt mondja nekünk, azon fáradozom, hogy te megállj, és megtérj én hozzám. Aki szerettelek téged, aki kész vagyok téged elfogadni, és aki viszont szeretve engem, be fogod tartani az én jelzéseimet. Erre fogsz törekedni. Azért, mert szeretsz, mert viszont szeretsz engem. Hogy is mondta Sámuel Saulnak, te most állj meg, hogy megmondjam néked az Isten beszédét. Ez az Istennek a beszéde. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy leszálltál erre a földre, magadra vállaltad a bűneinket, és a bűnösök igazságos isteni ítéletét, a poklot, a kárhozatot, és alászálltál oda, azért, hogy minket megszabadíts bűneinktől is, meg a kárhozattól is. Köszönjük néked, hogy feltámadtál, és mint feltámadott Úr, keresel meg bennünket, és közlöd velünk, hogy szeretsz bennünket. És mivel szeretsz, nem akarod, hogy tovább menjünk az isteni tilalmak és engedélyek megszegésének útján, hanem azt akarod, hogy hozzád térjünk, és általad az élő Istenhez, ami teremtőnkhöz forduljunk vissza. Urunk Jézus Krisztus, segíts nekünk a te szent lelked által, hogy megálljunk, és megtérjünk te hozzád, és általad a mi Istenünkhöz. Köszönjük te néked, hogy tudtunkra adod a te akaratodat, a te drága igéidet, és köszönjük néked, hogy ma is így tanítottál. Kérünk téged arra, hogy tekints most a mi gyülekezetünkre, és áld meg azokat, akik szomorú szívvel vannak közöttünk. Vigasztald meg a gyászoló szívű testvéreinket. Azt a családot is, akinek régebben volt a temetése, és azt is, akinek jövő héten lesz. Kérünk téged arra, hogy te töltsd be az űrt, amit elköltözött szerettük, hagyott maga után. Köszönjük néked, hogy nálad van a vigasztalás és a boldogság, az erő, hadd találják meg benned mindezt. Imádkozunk hozzád a szenvedő testvéreinkért, akik otthon vagy kórházban, műtét előtt vagy műtét után állnak. Kérünk, hogy segítsd őket ott elcsöndesedni, megállni, föltekinteni tereád, keresni a te orcádat és hozzád visszatérni. És ha pedig már visszatértek, segíts, hogy a te kezedből fogadhassák el mindazt, amit rájuk mérsz. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi gyermekeinkre, és munkálkodj az ő szívükben, hogy már fiatal korukban megtérjenek te hozzád, és viszont szeretve téged kövessék a te útmutatásaidat. Kérünk, hogy munkálkodj a mi egész népünkben, országhatáron innen és túl. Urunk, húzd ki ezt a népet az istentelenségből. a formális üres vallásosságból, ami semmit nem jelent, és aminek a hétköznapi életre nézve semmi következménye nincs. Kérünk, hogy fordítsd magadhoz a nép szívét. Te tudod ezt egyedül megtenni. Hadd esedezzünk hozzád ezért. Imádkozunk hozzád a kormányzaton lévőkért, hogy vondd az ő lelküket, szívüket is magadhoz, hogy ne az istentelenségben erősítsék és arra vezessék a mi népünket, hanem megtalálják ők maguk is az igazság útját, és a te törvényeid szellemébe vezessék a mi népünket. Köszönjük, hogy neked ez is hatalmadban áll, ezért kérjük tőled. Imádkozunk hozzád azért, hogy tekints azokra a gyászoló családtagokra, akik Németországban vannak, és akiknek a szeretteik itt hunytak el. Kérünk, hogy a te vigasztalásoddal őket is ajándékozd meg. Köszönjük néked, hogy a mi imádságunkat meghallgatod a te drága ígéreted szerint. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Te pedig most állj meg, hogy megmondjam néked az Istennek beszédét. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Hirdetem először is szomorú szívvel, hogy az elmúlt hetekben temetésünk volt. Először is április 28-án volt a temetése az újszegedi temetőben Szeles Mihály testvérünknek. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradott özvegyének, nevelt lányának, vejének, unokáinak, apósának, türelemmel viselt súlyos betegség után szólította előtt szerettei közéből az ő teremtője. Isten vigasztalását kívánjuk szeretteinek. Hirdetem, testvérek, másik halottunkat, Pető Marcelnek hívják, négy hónapos korában szólította el Isten családja köréből. A temetés a Dugonics temetőben lesz jövő héten szerdán, 14-én, 13 órakor. Az gyülekezetünk presbitere Pető Hunor testvérének, Pető Szilárdnak a kis fiáról van szó, aki tragikus körülmények között hunyt el. Isten adjon vigasztalást az ő itt maradott szüleinek, nagyszülőknek, család minden kedves tagjának. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló konfirmációt. A konfirmációi vizsga május 31-én szombaton lesz, délután 17 órától, illetve június 1-én rákövetkező vasárnap pedig lesz a ünnepélyes fogadalomtétel, tehát úgy készüljünk erre a vasárnapra majd. Május 31 és június 1. Hirdetem a testvéreknek, hogy házasságkötésre is sor kerül a gyülekezetünkben. Örömmel jelentem azt, hogy május 31-én két esküvő is lesz, mindkettő a Honvéd téren lesz, a honvédtéri templomban. Az első esküvő 13 óra 30-kor kezdődik majd, Póda Jenő és Nagy Szilvia testvéreink kötnek szövetséget, házasságot Isten színe előtt. A másik esküvő pedig Somogyi Ferenc és Liska Zsanett esküvője lesz, az 14 órától lesz. Isten áldását kérjük mindkét jegyes párra, és kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje az ő földi útjukat, házas életüket, családi otthonaikat. Hirdetem a testvéreknek továbbá a jövő heti alkalmainkat.
azok már ma délután elkezdődnek, mert délután 4 órakor házaspári kör lesz Ács Péter testvérünkéknél. Hétfőn ifjúsági óránk van 6:30-tól, kedden bibliaórát tartunk 18 órától, és szombaton pedig 17 órától imaóránk van. 18 óra, bocsánat, már nyáron vagyunk, igen, 18 órákor pedig imaóránk lesz. Hirdetem még a két távolabbi programunkat is. Most az idén nyáron is lesz gyermekkonferencia, illetve ifjúsági konferencia gyülekezetünkben. A gyermektáborunk Bózsván kerül megtartásra, június 22-től 29-ig. Szeretettel hívjuk és várjuk arra az általános iskolás, illetve azt hiszem a gimnazista korosztály is oda fog majd menni. Illetve az ifjúsági hetünk, ami inkább az egyetemista korosztályt érinti, megint Felvidéken lesz Svitben, és a magas tátra tövében, az augusztus 3-tól 9-ig kerül meg rendezésre. Már most hirdetem a fiataloknak, hogy mind a két hétre szabad jelentkezni és föliratkozni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Záró énekünket énekeljük, testvéreim, ami, mint egy, legyen a válaszunk Isten igéjének a tanítására, 208. dicséretünk. 208. dicséretünk, amit énekeljünk el végig, az első verstől végig, a 6. versig, utána pedig majd a magyar himnuszunkat, a nemzeti imádságunkat énekeljük el. áldás békesség.